Tisztelt hallgatóim, tisztelt elnök úr, köszönöm a szó lehetőségét. Kovács Máté viszonylag rövidre szabott életútja, eredményekben és sikerekben gazdag volt. Tulajdonképpen nem csak a tudománytörténet része Kovács Máté életútja munkássága, számos kezdeményezése még ma is jelen való entitás a magyar könyvtárügyben. Ugyanakkor kétségtelen tény, hogy életútjának voltak kevésbé sikeres elemei is, olyanok, ahol éppen csak az alapokat, az első lépcsőket tudta letenni, illetve átlépni, és a később kifejlődött forma teljesen más lett, mint amit ő elképzelt. Kovács Máté elméleti írásaiban, fejtegetéseiben arra figyelmeztette olvasóját, olvasóit, hogy a jelenségeket történeti fejlődésükben kell vizsgálni és elemezni, és hát Kovács Máté életútjánál is azt hiszem, hogy ezt a intelmet figyelembe kellene venni. Arra kell gondolnunk, hogy valamilyen szakmai cselekedet, valamilyen szakmai tett tulajdonképpen egy adott korszak szakmapolitikai koncepciója által meghatározott, illetve az adott időszak társadalmi, politikai közegei, lehetőségei nagymértékben meghatározzák, hogy mit tud valaki végrehajtani, mit tud valaki valóban létrehozni. Kovács Máté ugye a 20. századi magyar történelemnek olyan időszakában élt, 1906 és 1972 között, amikor a viszonyok, a körülmények nemhogy jónak mondhatók nem voltak, hanem kifejezetten nehéz, kifejezetten olyan viszonyok között kellett egy felelős értelmiségi életet élni akaró embernek, értéket létrehozni, teremteni, amikor ez hallatlanul nehéz, hallatlanul megpróbáltató és küzdelmes volt. Na most Kovács Máté életútjának kétségtelenül nem tartozik az igazán sikeres, igazán eredményes cselekedetei, korszakai közé az a néhány év, amelyet az 1950-es években a Magyar Enciklopédia szerkesztőségének élén végzett. Ha mi az utókor azt tekintjük a siker vagy az eredmény egyetlen feltételének, hogy megvalósult-e egy grandiózus terv, létrejöttek-e, megjelentek-e a Magyar Enciklopédia kötetei, akkor azt mondhatjuk, hogy Kovács Máté életútjának ez a korszaka eredménytelen volt, kudarc volt. Ha viszont kiterjesztjük a figyelmünket arra a jelenségre is, hogy mikor Kovács Máté halála után hány évvel jelent meg mégiscsak az önálló magyar szellemi teljesítményű magyar ismerettár nagy grandiózus enciklopédia, ugye 1990-es években született meg, akkor azért láthatjuk, hogy ez nem Kovács Máté és az általa irányított szerkesztőség kudarca, hanem tulajdonképpen az egész magyar tudománypolitikának a kudarcának tekinthető. És arra is gondolunk, hogy Kovács Máté eltávolítása után a Magyar Enciklopédia szerkesztősége élén töltött időszak után mégiscsak megjelentek az akadémiai kiadó közreadásában lexikonok, egyrészt ugye eléggé vitatható értékű és színvonalú új magyar lexikon hat kötete, illetve az 1960-as évek elején a szaklexikonoknak a sora, akkor arra kell gondolnunk, és ez kétségtelenül bizonyítható dokumentumokkal, hogy ezek azért jelenhettek meg a 60-as években olyan viszonylag gyorsan egymás után, mert a Magyar Enciklopédia szerkesztőségében végzett munka során egy olyan nagy mennyiségű elméleti alapozás történt meg, amelyet mindenképpen felhasználtak, és amelyek révén ezek a lexikonok megjelenhettek. Tulajdonképpen a korra jellemző tudománypolitikai és tudományetikai jellemző, hogy amikor megjelent az új magyar lexikon, első kötete 1959-ben, ugye Berei Andor lett a főszerkesztője az egész vállalkozásnak, egy árva hanggal, egy fél mondattal sem utaltak arra, hogy 1954 óta mégiscsak működött egy lexikon szerkesztőség, és nem jelenhetett volna meg tulajdonképpen Kovács Máté eltávolítása után néhány hónapra az első kötet, ha nem használták volna fel azokat az anyagokat, azokat a szabályzatokat, dokumentumokat, előmunkálatokat. Mikor indult el a Magyar Enciklopédia előmunkálata? Ez nem állapítható meg egészen pontosan. Annyit lehet mondani a dokumentumok alapján, hogy 1951-ben a Magyar Tudományos Akadémián vetődött fel az az elképzelés, hogy közeledik Apáczai Csere János magyar enciklopédiája, ugye 1653-ban jelent meg, közreadásának 300. évfordulója, és tekintettel arra, hogy nincs magyar nyelven korszerű és kellően részletes ismerettár, fölmerült az a lehetőség, hogy közre kellene adni egy nagy magyar enciklopédiát, általános ismerettárat. Kétségtelenül ez volt az egyik kiváltó ok, ami elvezetett ahhoz, hogy megszületett az enciklopédia szerkesztősége, hogy miért és milyen körülmények között lett Kovács Máté az enciklopédia szerkesztőségének a vezetője, erre sem maradtak fenn dokumentumok. Valószínűsíthető, hogy valamilyen szinten Kovács Máté az 50-es évek elején talán így is lehet fogalmazni, készült erre a feladatra. Hagyatékában ugyanis fönnmaradt egy dokumentum, amely még a Debreceni Egyetemi Könyvtárban készült, keletkezett, és ebben egy kezdeményezés, egy utasításról van szó. Arról van szó az anyagban, hogy a külföldi enciklopédiák, lexikonoknak az anyagát át kellene nézni a könyvtár munkatársainak, a magyar vonatkozásúakat természetszerűen, abban a szempontból, hogy hogyan, miként kellene kiegészíteni ezeket az ismereteket, hogyan kellene eljutatni külföldre a Magyarországra, magyar kultúrára vonatkozó dokumentumokat. Ugye a Magyar Tudományos Akadémia lett a szervezője ennek az egész intézménynek, vállalkozásnak. Bizonyos értelemben Kovács Máté napi kapcsolatban volt ezekben az években az akadémia vezetőivel, illetékeseivel, munkásságának egy kevésbé feldolgozott része és hagyatékában sajnos eléggé kevés anyag található arról, amit az akadémiai könyvtár élén töltött. Csak érintőlegesen említem, ugye, hogy számtalan gonddal, bajjal küszködött az akadémiai könyvtár az 50-es évek elején, végül is egy háromtagú grémiumot hoztak létre, hogy vizsgálja fölül az intézmény működését, illetve ez a háromtagú grémium volt tulajdonképpen a vezetője a könyvtárnak. Ennek volt egyik tagja Kovács Máté, Mátrai László, illetve Haraszti Gyula volt a grémiumnak a másik két tagja, de hát a jelek szerint a tényleges munkát Kovács Máté végezte és irányította ezekben az években akadémiai könyvtárat, tehát nyilvánvalóan hát innen is támadhatott valakinek az elgondolása, hogy Kovács Máté legyen a enciklopédia főszerkesztője. 1954-ben kapta meg kinevezését az akadémia főtitkárától az enciklopédia főszerkesztői tisztségére, és még 1954 elején Kovács Máté kidolgozott egy koncepciót, hogy hogyan is kellene elkészíteni, hogyan is kellene közreadni az enciklopédiát. Elgondolása szerint, hát ez természetes, ugye a korszak ideológiáját látva, ismerve, hogy a nagy szovjet enciklopédia, amelynek éppen akkoriban készült Moszkvában a második kiadása lett volna a minta, a követendő példa, ez természetes volt a dolog természetével adódóan, de Kovács Máté elgondolása szerint nem egy az egyben kellett volna a szovjet enciklopédiának a megoldásait átvenni, hanem önálló eredeti kutató munka révén kellett volna ezt a magyar nyelvi ismerettárat létrehozni. Elképzelése szerint és előzetes számításai szerint 120 ezer címszót, illetve szócikket és utalást tartalmazott volna a grandiózus vállalkozás. Ugye 20 kötetben vélte közreadhatónak az enciklopédiát, elképzelése szerint ugye egy kötet 900 oldal szöveget tartalmazott volna, és mintegy 100 oldal, egészen pontosan 96 oldal képmellékletet, térképet és egyéb képi anyagot tartalmazott volna. Kidolgozta ugye azt is, hogy milyen áron lehetne forgalmazni a lexikon egyes köteteit, ugye elképzelése szerint, hogyha 15 ezer példányban jelenik meg, akkor 182 forint lenne, ugye érzékelhető, hogy micsoda árak voltak a maihoz képest. Hát minél magasabb ugye a példányszám, annál olcsóbb lenne. Végül is ugye úgy gondolta, hogy 2800 forint lenne a teljes 20 kötetes lexikon, és gondolta arra is, hogy minél szélesebb körben hozzáférhetővé kellene tenni, vagyis úgy gondolta, hogy magánszemélyek havi 30 forintos részletfizetéssel vásárolhassák meg az enciklopédiát. 1954-ben tehát fölállt az enciklopédia szerkesztősége. A kezdeti időszakban részben a Magyar Tudományos Akadémia és az akadémia intézményeiből kerültek a szerkesztőségbe személyek, részben pedig ugye köztudott Kovács Máté életútjából, a debreceni időszakából, hogy Kovács Máté igyekezett azokat a félreállított értelmiségieket valamilyen módon egyfajta védernyő alá vonni, akiket csak módja és lehetősége volt. Fülöp Gézának volt egy visszaemlékező cikke, abból tudjuk, hogy tulajdonképpen itt a Magyar Enciklopédia szerkesztőségénél is iparkodott azokat a 40-es évek végén nem csak félreállított, de gyakran éppen ugye letartóztatott, és 53-54 tájékán kiszabadult, a letartóztatás után kiszabadult személyeket alkalmazni az enciklopédia szerkesztőségében. Ezek közé, a személyek közé tartozott, többen aztán később ugye a Magyar Könyvtárügy jeles személyiségei lettek. Bassola Zoltán, aki a 40-es években a minisztériumban szintén államtitkári pozíciót töltött be, Gortvai György, aki orvostörténész volt, és őt is 40-es évek végén, mint a közegészségügyi intézet egyik vezetőjét félreállították, aztán Kis Árpád neveléstörténész is az enciklopédia szerkesztőségében dolgozott, aki ugye börtön büntetése után került az enciklopédiába, Folyt Pál művészettörténész is, ugye rövid ideig volt börtönben, majd hát alkalmi munkákból élt és tevékenykedett, amíg Kovács Máté az enciklopédiához vette, és mégiscsak lehetőséget teremtett neki az értelmes munkára. Pataki Ernő, aki megint csak a 40-es évek végén állítottak félre, később ugye a Könyvtártudományi és Módszertani Központnak lett munkatársa, és ezek közé, a személyek közé tartozik Kerék Mihály. A két világháború között ugye szociálpolitikával foglalkozott Kerék Mihály, illetve a földkérdésnek és a földosztásnak volt kiemelkedő képviselője, személyisége. Kerék Mihály 45 után a földreform egyik kidolgozója volt, és 49-ben, mint a földbirtok központ elnökét menesztették, ő is alkalmi munkából élt, és hát nyilván, mint egykori parasztpárti személyiség volt kapcsolatban Kovács Mátéval, tehát ő is a lexikon szerkesztőségébe került. Kovács Máté elindította, tehát 1954-55-ben a munkát. Nem akarom húzni az időt, hogy részletesen ezekkel az elemekkel foglalkozzam. A lényeg, hogy 1955-ben megindított Kovács Máté egy belső kiadványt, egy periódikumot, amelynek az volt a címe, hogy Enciklopédia. Tulajdonképpen a beköszöntő cikke szerint Kovács Máténak az volt a szándéka, elképzelése, hogy hát a kapcsolatot a szerkesztőség belső és külső munkatársai tartsák egymással, vita cikkek jelenjenek meg benne, illetve ebben a periódikumban szándékozott közzétenni azokat az alapvető dokumentumokat, amelyek nélkülözhetetlenek egy lexikon vagy bármilyen szellemi munka végzéséhez. Összesen 126 különféle dokumentum készült el az évek során, olyanok a betűrendbe sorolás szabályai, a nem ciril és nem görögbetűs földrajzi személynevek átírása, nem sorolom fel, teljesen evidens, hogy irdatlan mennyiségben kellett elkészíteni ezeket. Részben tehát ebben a periódikumban kaptak helyet ezek a tervezetek, ezek a dokumentumok. Ugyanakkor, amikor megkezdte a szerkesztőség a maga munkáját, bizonyos problémák már voltak, hatásköri problémák merültek föl. Ugye a szerkesztőbizottság egy önálló grémiumnak indult volna, de nem volt teljesen önálló az akadémia elképzelése szerint az 1950 óta létező akadémiai kiadó mellé rendelt szervezeti egységként működött. A lényeg az, hogy Bernard Györgyök az akadémiai kiadó igazgatója volt ezekben az években, bizonyos beleszólással rendelkezett a szerkesztőség munkájába. Nem volt egyértelmű, hogy a Magyar Tudományos Akadémia, amelyik erkölcsi és intellektuális felelősséget vállalt az egészet, tulajdonképpen milyen jogokkal rendelkezik. Ezek érezhetőek voltak, Kovács Máté több beadványban, több iratban hívta fel ezekre a dolgokra a figyelmet, és talán ezért is volt, hogy 1954 végén Mátrai Lászlóval, aki az akadémia részéről a szerkesztő bizottság elnök helyettese volt, az akadémia elnöke, volt az elnök, és Mátrai volt az elnök helyettese ennek a grémiumnak. Tehát őt és Kovács Mátét a Szovjetunióba küldték tanulmányútra, hogy a Balsaja Szovjetszkaja Enciklopédia szerkesztőségének és a felügyeleti szerveknek a kapcsolatát tanulmányozzák. Mintegy 3 hétig tartott ez a tanulmányút, és amikor adatértek, hát egy nagyon terjedelmes beszámolót készítettek, megvitatta ezt az akadémia, és hát megbízta Mátrait, illetve Kovács Mátét, hogy dolgozzanak ki egy részletes elképzelés, hogy hogyan, miképpen működhetnének együtt ezek a szervezetek, grémiumok. Végül is Mátrai ebben a munkában nem vett részt, Kovács Máté kidolgozta, hogy hogyan lehetne optimálisan megteremteni a szervezeti formáját a szerkesztőségnek, a szerkesztőbizottságnak, különféle akadémiai intézményeknek. Itt azt tartotta a legfontosabbnak, hogy az akadémia felügyeletét végző szerkesztőbizottság kisebb tagú legyen. Eredetileg ez egy mintegy 30 tagból, akadémikusból álló testület volt, tekintélyes személyek vettek benne részt, de bizonyos értelemben döntésképtelen és működésképtelen volt a grémium. Tehát a lényege javaslatának ugye az volt, hogy egy operatívabb, kisebb létszámú grémium legyen, amelyik hát valóban tud dönteni bizonyos ügyekben, és hát ezt tartotta fontosnak, hogy elhatárolódjon egymástól a szerkesztőség és a felügyeletet gyakorló grémiumnak a tevékenysége. 1955-re ugye bővült a létszám, Kovács Máté elképzelése szerint, ugye 1958-ban kellett volna megjelenni az első kötetnek, és hát folyamatosan bővült volna a szerkesztőségnek a létszáma. Minden esetre 1955 tájékán, tehát éppen csak elkezdődött a szerkesztőségi munka, olyan érzékelhető momentumok bukkantak fel, hogy talán változni fog a koncepció, az egész enciklopédia koncepciója. A Magyar Enciklopédia egy nagy, grandiózus vállalkozás lett volna, de fölmerültek olyan elképzelések, hogy szó volt a közművelődésről, népművelésről, hogy a népművelési igények, vagy az általános ismeretterjesztő igények miatt el kellene készíteni az akadémiai nagy Magyar Enciklopédiának egy kétkötetes rövidített változatát, illetve ennek a szellemi kapacitásnak a felhasználásával különféle szaklexikonok sorát is el kellene készíteni. Végül is 1956-ban egy új minisztertanácsi rendelet született, amelyik megszabta, hogy hány kötetben, hogyan, miképpen jelenjenek meg az egyes kiadványok, és ez volt az, amelyik tulajdonképpen az egész enciklopédia szerkesztőségének a munkáját hát alapvetően megváltoztatta. Ugyanis addig az volt az elképzelés, Kovács Máté is hát teljesen logikus gyakorlatilag, hogy el kell készíteni a nagy tudományos enciklopédiát, és annak egyfajta ismeretterjesztő, népszerűsítő változatát meg kell csinálni. Most ez a döntés megfordította a sorrendet, a nagy lexikonnak, az enciklopédiának a munkálatait félre kellett rakni, és az a döntés született, hogy előbb a kétkötetes kis lexikon kellene kiadni és megjelentetni, Tehát ez azt jelentette, hogy teljesen újjá kellett szervezni a szerkesztőségi munkát, illetve egyéb kiadók, ugye akkor már létrejött a kiadói főigazgatóság, hogy egyéb szaklexikonok munkáiban is valamelyes köze kellene működni. Kovács Máté írta egy tanulmányt a Magyar Tudományba, elfogadta ezt a dolgot valamelyes, hogy reménykedett is, hogy talán működni fog a dolog, de 56-ban történt még valami, ami igencsak megnehezítette és bonyolította a lexikon és az enciklopédia munkálatait, a forradalomról van szó, ami olyan értelemben befolyásolta az egész lexikon és enciklopédia munkálatait, hogy egyrészt Kovács Máté ugye a jelentésekben, ahogyan megfogalmazta, hogy többek ellen fegyelmi vizsgálat indult, tehát nem csak fegyelmi vizsgálat indult egyes külső, meg belső munkatársakkal szemben, de hát ugye ezeket nem olyan lehetett részletesen taglalni. Tehát ez megnehezítette a dolgot. Megnehezítette a dolgot az is, hogy teljesen bizonytalanná vált a különféle intézményeknek a helyzete, hogyan, miképpen tudnak részt venni ebben a munkában. És volt még egy harmadik, egy ideológiai ok. Amikor elkezdődött a enciklopédia szerkesztősége, ugye Mátray László, mint a egyik vezető személyiség, valahogy úgy fogalmazta meg a Magyar Enciklopédia céljait, hogy hasonlóan a Balsai, a Szovjetszkai enciklopédiához, amely, mint köztudott, az osztályharc hasznos fegyvere tulajdonképpen, hát a magyar lexikonnak, enciklopédiának ilyennek kellett volna lenni. Ennek megfelelően kétségtelen tény, hogy az addig készült különféle szócikkek, addig készült anyagok, hát az 50-es évek első felének ideológiai ideológiáját, felfogását tükrözték. Kovács Máté ugye korábban is utalt arra, hogy két szakmai lektornak kellene átnézni a szócikkeket, illetve ideológiai lektoroknak is vizsgálni, elemezni kellene a szócikkeket. Na most a forradalom után ez még nyilvánvalóbbá vált, mint különféle jelentéseiben, irataiban, ugye, olvasható, egész egyszerűen nem lehetett volna közreadni úgy abban a formában, főleg társadalomtudományi szócikkeket, ahogyan hát mondjuk 54-55 tájéken meg lehetett írni. Tehát ezek kétségtelenül egy komoly időbeli késést okoztak a enciklopédia szerkesztőségében. 1957 végén minden esetre egyértelművé vált, hogy nem fog megjelenni a kis lexikon, amit a kormány határozat szerint 1958-ban közzé kellett volna tenni, meg kellett volna jelentetni, és 1957 legvégén, december 14-én a pénzügyminisztérium revizori főosztálya két személye megjelent a enciklopédia szerkesztőségén, és egy átfogó pénzügyi vizsgálatot kezdeményeztek. Tulajdonképpen valószínűsíthetően Kovács Máté politikai ellenfelei tehettek följelentést, illetve hát azok a személyek, akik az akadémia különféle grémiumaiban hát nem éppen barátilag és hát nem éppen támogatóan viszonyultak az enciklopédia munkálataihoz. A konkrét vizsgálat célja az volt, hogy tisztázzák, mi lett annak az 5 millió 600 ezer forintnak a sorsa, amit ugye 1957-re biztosított a kormány azzal, hogy megjelenjenek lexikonok, és hát megállapították, hogy gyakorlatilag nem jelentek meg, és a vizsgálatja megállapította azt a dolgot, hogy a jelentés leszögezte, hogy tisztában voltak az évelén azzal, hogy a tervet nem fogják teljesíteni, és a főszerkesztő felelős a szerkesztőség 1957. évi munkatervének nem teljesítésért, az eddig beérkezett szócikkekkel szemben az MTA elnöke által a szerkesztőség munkáját szakszerűségi szempontból felülvizsgálni hivatott szakértői bizottság megállapítása szerint felmerült minőségi kifogásokért, harmadszor, hogy a tervbe vett szaklexikonok nem jelennek meg, ugye adott az elképzelés, hogy ezek előbb megjelennek, eladják, és a befolyt pénzt tulajdonképpen az enciklopédia kiadására fordítják. És ugye súlyos népgazdasági károkat okozott Az iraton Kovács Máté jelezte, hogy válaszolni fog ezekre a kifogásokra, úgyhogy 57. december végén egy nagyon terjedelmes, mint egy 30 oldalas beadvány van, foglalta össze az enciklopédia addigi munkálatait, kitért részletesen a legkülönfélebb szempontokra, a nagy enciklopédia elmaradásának okára, kitért a kis lexikonnal kapcsolatos késedelmekre, és kitért arra is, hogy a terve vett szaklexikonok miért késtek. Nem akarom megint csak itt húzni az időt ezzel, ugye ez is meg fog majd jelenni a teljes anyagot, olvasni lehet, eléggé szűkre szabott az idő. A lényeg az például a szaklexikonok esetében, hogy állandóan változott a koncepció. A tervben szerepelt magyar irodalmi lexikon, de kiderült, hogy az akadémiai kiadó mellett a bibliotéka kiadó is kiadna egy magyar irodalmi lexikont, vita volt, hogy melyik adja ki. Döntöttek, hogy az akadémiai kiadó, ezt nem fogadta el a bibliotéka kiadó, párhuzamosan ment egy darabig, két helyen a szerkesztés, míg nem valakinek elsült az agya, hogy pénzt lehetne megspórolni, ha összevonják a magyar irodalmi lexikont a világirodalmi lexikonnal. Tehát született egy olyan koncepció, hogy 200 évet meg lehet spórolni, és egységes irodalmi lexikonban kapjon helyet a magyar, meg az egyetemes irodalmi anyag. Tehát ezek az okok voltak, nem lehetett szerződést kötni. Nem lehetett szerződést kötni, az egy kicsit bővebben beszélek róla, mert nekünk egy szívügyünk lett volna, ha megjelent volna. Ugyanis terve vette, ezt nyilván Kovács Máté kezdeményezte a bibliológiai könyvtártudományi koncepciójának megfelelően, egy könyvlexikonnak a kiadását. Ez a könyvlexikon eléggé részletesen kidolgozta az elképzeléseit Kovács Máté ennek a lexikonnak. A lényege az lett volna, hogy 1961-re kellett volna megjelenni a könyvlexikonnak. Azonnal megkeresem, nem akarom ezt fejből mondani, itt van, igen. A terjedelme ennek a könyvlexikonnak 6-8 ezer szócikket tartalmazott volna, 200 szerzői íves lett volna a könyvlexikon, és Kovács Máté elgondolása szerint az írás, könyv és könyvtár kultúra elméleti kérdéseit, történeti fejlődését foglalta volna össze, a írás, könyv és könyvtárkultúra művelőinek, könyvtárosoknak, levéltárosoknak, dokumentációs központok dolgozóinak, bibliográfusoknak, könyvtártudományi egyetemi oktatóknak, hallgatóknak, kutatóknak, szakíróknak és a könyvkiadás, a könyvgyűjtés iránt érdeklődőknek. És kidolgozta Kovács Máté, hogy kik lettek volna. Ő azt mondja, hogy írói lehetséges, hogy tulajdonképpen szerkesztők lettek volna ezek, mert viszonylag kevés személynek a nevét adta meg a lexikon munkatársai között. Nem valószínű, hogy ezt a 6-8 ezer szócikket ilyen kevesen írták volna, tehát inkább én szerkesztőre gondolok. Lényegében tehát Mezei László lett volna a könyvtörténetének a felelőse, meg az írástörténetnek. Fitz József a nyomdászatnak lett volna a felelőse, Szántó Tibor a könyvművészetnek, szintén nyomdászatnak, könyvkiadás, egy Köves B, nem tudtam kideríteni, hogy ki ő. Köves Béla, köszönöm, hát igen, erre gondoltam. Egy DNS Gábor nevezetű személy lett volna munkatársa még. Kovács Máté maga lett volna a felelőse a könyvtárpolitikának és a könyvtárügynek, részt vett volna a munkában Sebestyén Géza, aki a könyvtártani témának lett volna a felelőse, Kőhalmi Béla lett volna a bibliográfiának, dokumentációnak, a szerzői jog egy Takácsi, nyilván a Takács Józsefről van szó, aki ugye ezeket a könyvtárjogi gyűjteményeket összeállította, részt vett volna még a szerzői jogra vonatkozó részek kidolgozásában Propper László, aki a kiadói főigazgatóságnak volt a munkatársa, és a könyvművészet illusztrációban Soltész Zoltánné, illetve Koroknai Éva lett volna a lexikon munkatársa. Roppant nagy kár, hogy mondjuk ez nem jelent meg, mert nagyon értékes, nagyon nívós kiadványról lett volna szó, és hát nyilvánvalóan az akkoriban formálódó könyvtártudományi, bibliológiai koncepciójának egyik megvalósulása lett volna. Tehát mondom, ebben a nagyon terjedelmes anyagban részletesen kifejtette, hogy miért nem készült el, miért nem jelent meg az egész vállalkozás, és hát végül is Kovács Máté a beadvány végén hát kérte fölmentését az akadémia enciklopédia szerkesztőségének vezetői tisztsége alól. Ami nem történt meg, mint egy fél éven keresztül Kovács Máté volt a felelőse az egész enciklopédiának és a különféle munkálatoknak. Közben volt még egy vizsgálat, ezt a kiadói főigazgatóság kezdeményezte, amelynek az volt a célja, hogy megvizsgálják, hogy miképpen, hogyan lehet tulajdonképpen folytatni az egész munkát. Valószínűsítettőnek tartom, hogy Berei Andornak kellett valami helyet találni. Berei Andor az 50-es években egyrészt külügyminiszter helyettes volt, másrészt pedig a tervhivatal elnöke volt, és milyen, mint ilyen miniszteri rangban a kormány tagja volt. Felesége volt ugye Bereinek Andics Erzsébet, aki a történettudományban volt, akkoriban élethalál ura. 56-ban a forradalom alatt mind a ketten Moszkvába mentek, mint Kádár baloldali rákosista ellenzéke. 58-ban térhettek haza. Az hamar eldőlt, hogy persze Andics Erzsébet sem nyerte vissza korábbi roppant befolyását, és Berei Andor sem a gazdasági politikában. Nyilvánvalóan az az elképzelés született, hogy Berei Andor vegye át a lexikon szerkesztőség munkáját. Végül is 58 nyarán mentették fel Kovács Mátét az enciklopédia szerkesztősége alól. Na most mit lehet összességében mondani? Tulajdonképpen én itt összeírtam, hogy a 60-as évek elejétől 72-ig, tehát Kovács Máté haláláig az akadémiai kiadó milyen lexikonokat adott ki és jelentetett meg. Tulajdonképpen ezekben áttételesen és közvetetten annak a több mint 100 tervezetnek, szabályzatnak, szabványnak roppant nagy és komoly szerepe volt. Ugye egy atommag lexikon jelent meg, diplomáciai és nemzetközi jogi lexikon, fotólexikon, filmlexikon, kis lexikon is megjelent, ugye 68-ban az életrajzi lexikon az akadémiai kiadónál, magyar irodalmi lexikon végül is eldőlt, hogy külön lesz magyar irodalmi, meg világirodalmi, tehát magyar irodalmi művészeti lexikon, műszaki lexikon, művészettörténeti kis lexikon, orvosi lexikon, természettudományi kis lexikon, természettudományi lexikon, új film lexikon jelent meg, és hát a világirodalmi lexikon egy eléggé rémtörténete, ugye a magyar lexikon kiadásnak az 1970-ben indult, ugye Kovács Máté életében éppen csak elindult az egész, de befejeződött. Végül is azt lehet mondani a források, dokumentumok alapján, ahogy a Mózesnek sem adatott meg, hogy eljusson az ígéret földjére, Kovács Máté sem az aktív életében ugye nem látta ezeknek az elképzeléseknek a megvalósulását, a kész lexikonokat, de egészen biztos, hogy az ő szervező képessége, áldozatkészsége, felelősségvállalása nélkül a 60-as években egy kétségtelenül konszolidáltabb, jobb korszakban mégsem jelenhettek volna meg az alapok lerakása nélkül ezek a lexikonok, és hát nyilván egy komoly tanulmánynak lesz majd a feladata, hogy a magyar tudományos könyvkiadás 40 utáni történetét hát írja meg valaki, és ebből nyilván ki fog derülni, hogy Kovács Máténak milyen komoly, fontos szerepe volt ezeknek a kiadványoknak az elkészültében. Köszönöm szépen figyelmüket!